Nyár elején üzemelhetik be a 100 milliárdos energiatárolós pályázat első akkumulátorait. Milyen hatással lesz az orosz energiahordozók kivezetéséről született döntés a kontinens és Magyarország ellátására? Visszaesett a dízelek iránti kereslet a hazai piacon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Már csak pár hét és megjelenik a 100 milliárd forintos lakossági akkumulátorpályázat. A tárca egyre több részletet hoz nyilvánosságra a programról, egyebek közt már az is tudható, hogy nem kell a pályázóknak előfinanszírozniuk a több milliós eszközt, illetve Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az Energiavilágnak arról is beszélt, az első akkumulátorokat várhatóan tavasz végén, nyár elején kapják meg a program résztvevői.
Meghirdettünk egy lakossági programot, amely 2,5 millió forintos támogatást nyújt az érdeklődő lakosok számára, akik vagy napelemmel rendelkeznek már, vagy vállalják a telepítést, de egy lépéssel hátrébb lépve, hogy miért van erre szükség, ma körülbelül 220 megawatt tároló teljesítménnyel rendelkezik az ország, amellett, hogy közel 9000 megawatt megújuló energiaforrással. Az látható, hogy az elmúlt 15 esztendőben napenergia forradalom zajlott le az országban, nem túlzás ezt állítani. Néhány 10 megawattról, ahol kezdtük 2010-ben, ma ott tartunk, hogy 9000 megawattnyi megújuló erőforrás döntően napenergia dübörög az országban. És ez nem tudja kifejteni a tényleges teljesítményét addig, ahhoz, hogy 100%-ba kihasználjuk a potenciáljait, az szükséges, hogy a tárolás kérdését is megoldjuk. Ezért indítottunk egy nagyívű programot, most első körben a lakosok számára. Emellett még a Jedlikányos program keretében egy 50 milliárdos keretet nyitottunk a vállalkozások számára is, de most indokoltnak tartjuk, hogy a lakosok is részesedjenek ebből az előnyből, amit az önellátás jelent. Tehát ami az ország számára fontos energiarendszer szempontjából, hogy önellátóak legyünk, mi úgy gondoljuk, hogy ez a lakosok számára is egy érték, úgyhogy nem túlzás azt állítani, hogy ez egy rezsicsökkentés 2.0 intézkedés, azzal, hogy egy tárolóval a nappal megtermelt, túltermelt áramot az esti magasabb fogyasztásra el tudja tárolni az érintett.
A számításaik szerint ebből a 100 milliárd forintból nagyjából hány kilovattórányi új kapacitás keletkezik?
Duplázni tudjuk a jelenlegit. Tehát a rendelkezésre álló források, bár mi kevésbé forrásokban, mint pályázati összegekben gondolkodunk, tehát mi azt tudjuk mondani, hogy 2,5 millió forint jár mindenkinek, aki vállalja azt, hogy telepít tárolót, akár napelem mellé, akár jövőben létesítendő napelem mellé. De úgy látjuk, hogy a keretösszeg az alkalmas lesz arra, hogy a pályázatokat befogadja. Valóban erre most 100 milliárd forintot különített el a kormány. És úgy hisszük, hogy ebből 200 megawattnyi tárolóképesség létre tud jönni a program befejeztével, ami a mai 220 megawatthoz képest közel duplázást jelentett, egy óriási előrelépés. Érnénk el rövid időn belül. Mi tényleg abban hiszünk, hogy a helyben megtermelt és helyben elfogyasztott energia a jó energia. A mi energiapolitikánk erre épül, az önellátás mellett. És ebben egy kiemelt jelentőségű a tárolói program, és végre abban, hogy az emberek számára is elérhetővé teszi ezt, és nem csak egy ország szinten, nem csak iparvállalatok szintjén, nem csak vállalkozások szintjén, hanem most már a lakosság szintjén is előnyt élvez a tárolás, és ez fókuszba kerül. Ez a program igazi nagy jelentősége.
Hogyan zajlik majd a pályázat, milyen határidők vannak, meddig lehet ezt a 100 milliárd forintot felhasználni, és mikor érkezik meg az első energiatároló majd az érintett pályázóhoz?
Egyeztettem a részleteket a szakmai szövetségek vezetőivel is, akikkel folyamatos diskurzusban vagyunk. Ahogy elhangzott már korábban is, január közepén tervezzük meghirdetni január 15-ével a részletes pályázati feltételeket. és február 1-ével indulhatnak a tényleges pályázatok. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy nagyon egyszerű, felhasználóbarát felületben gondolkodunk. Nem szeretnénk, ha az adminisztráció elnyomná ennek a programnak a tényleges tartalmi előnyeit. Azt szeretnénk, ha mindenki könnyen hozzáférne, és február 1-ével elindulhatnának a tényleges pályázati beadások, március közepéig, és ezt követően pedig a kiértékelés történne. Számításaink szerint és a terveink szerint 26 tavaszától, nyarától elkezdődhetnek a kivitelezési munkák, és úgy hisszük, hogy 27 végéig ezek be is fejeződnek, tehát 27 végével biztosak vagyunk abban, hogy 200 megawatt új tárolókapacitás létesül az országban, ami egy hatalmas eredmény, nem csak a lakosságok önellátása, hanem az egész energia rendszer szempontjában.
Hogy zajlik majd a telepítés, illetve maga a beruházás? Előfinanszírozott, vagy az elnyert összeget közvetlenül a telepítő cégnek fizeti majd ki az állam?
Talán első körben arról néhány gondolatot, hogy mit finanszírozunk. Tehát a 2,5 millió forintból lehetőség van tárolót, invertert, és a hozzá kapcsolódó munkákat finanszírozni. Számításaink szerint egy átlagos inverternél és tárolónál ez olyan 80%-os finanszírozást jelent, ennyit ad hozzá az állam ezzel a 2,5 millió forinttal. És nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy a programban mindenkit várunk, de előnyt fognak élvezni azok, akik már kiestek a szaldóból, vagy 2030-ig kiesnek az éves szaldóból, illetve ezt követően pedig azok, akik vidéki, 5000 fő alatti településeken laknak. És számos kérdés érkezett, úgyhogy engedje meg szerkesztő úr, hogy ezt tisztázzam. Azzal, hogy egy éves szaldóban jelenleg még bent lévő és ennek előnyeit élvező napelem tulajdonos jelentkezik és tárolót szeretne létesíteni, és ehhez pályázati támogatást igényel, az nem jelenti azt, hogy ő neki a szaldó ideje lerövidülne a félreértések elkerülése véget. A finanszírozásnál a lehető legoptimálisabb arányt szeretnénk megtalálni. Ebben folytattam egyeztetést a szakmai szervezetekkel, itt még némi időre szükségünk van, hogy a nyilvánosság elé álljunk, de olyan konstrukciót fogunk keresni, amely a lehetővé teszi azt az előfinanszírozást, amellyel a vállalkozók gond nélkül és biztonságosan tudnak dolgozni, amellett a fejlem és biztonság mellett, hogy természetesen a munkát el kell végezniük.
A legnagyobb energiatároló, amit finanszíroznak, legalábbis az eddigi hírek szerint 10 kWh lesz, de lehet ennél kisebb is.
Igen, ez a 10 kWh, ez egy hozzávetőleges szám, a viszonyításképpen jelenítettük meg. Ez egy átlagos tárolóméret. Ugyan lehet valamennyivel majd kisebbet is telepíteni, bár annak már kevesebb értelme van, mind gazdasági a lakos szempontjából, mind pedig az ország szempontjából energiarendszer tekintetében. De talán érdekesebb az, hogy természetesen nem tiltott az sem, hogy nagyobb méretű és kapacitású akkumulátort létesítsen az, aki erre igénye, kapacitása és forrása van. Ezért fogalmazok úgy, ha kérdezik és megtehetem, hogy a lényeg a 2,5 millió forint. Mi ennyivel tudunk hozzájárulni egy akkumulátorhoz, legyen az körülbelül 10 kWh, vagy legyen az nagyobb, vagy akár egy kicsit kisebb.
Jelentős igény esetén kiegészülhet-e a keret? Felülről nyitott-e ez a 100 milliárd, vagy tervezik-e megnyitni?
Úgy kalkuláltunk, azért részletes vizsgálatokat végeztünk, úgy kalkuláltunk, hogy az igényeket lefedi ez az összeg, úgyhogy minden bizodalmunk abban van, hogy minden igénylő megtalálja a pályázati számítását, úgyhogy szerintünk elég lesz ez a forrása jelentkezőknek.
Vajon lesz-e elegendő akkumulátor az országban, illetve van-e ekkora kapacitás, ekkora mennyiség Európában, amit a következő 1-1,5-2 évben be tudunk idehaza építeni?
Ugyan a jelenlegi kapacitásainkhoz mérten, ez egy hatalmas erőrelépés, európai szinten 200 megawattnyi akkumulátor az nem olyan kereslet, amelyet ne tudna a kínálat kielégíteni. Természetesen ezt is megvizsgáltuk a pályázat kiírását megelőzően, lesz elegendő akkumulátorkapacitás az országban, lesz elég termék, amelyet kínálni tudnak az eladók, és mivel elég nagy a verseny, nem számítunk áremelkedésre a programunk hatására. Nézzék, számos akkumulátorgyár működik az országban, akiknek stratégiai jelentősége van, nem csak munkaerőpiaci, gazdasági, iparpolitikai, hanem, mint látható, energiapolitikai szempontból is, hisz az akkumulátorok azok immáron nem csak egy gépjárműipar részei, hanem a villamosenergia rendszer aktív elemévé váltak. Tehát nem véletlen, hogy a kormány arra fektette a hangsúlyt, hogy kerítésen belül, országon belül rendelkezésre álljanak ilyen kapacitások, úgyhogy valamennyi Magyarországon gyártási kapacitással rendelkező akkumulátorgyártó rendelkezik lakossági tároló gyártási képességgel is, és az az ő üzleti döntésük, és úgy hisszük, hogy ez a meghirdetett program alkalmas arra, hogy mérlegeljék, hogy gyártói kapacitást hoznak-e az országba emiatt.
Vagyis akkor úgy számolnak, vagy úgy gondolják, hogy a Magyarországon lévő akkumulátorgyárak is átállhatnak legalábbis részben ilyen energiatárolók előállítására.
Ez az ő döntésük lenne, azt túlzás lenne mondani, és nem is akarom ezt sejtetni, hogy 200 megawattnyi kereslet az alkalmas arra, hogy gyártók kapacitásokat átállítsanak nagy részben, de az, hogy megfontolják, hogy innen ellátnak európai keresletet, arra szerintem alkalmas a már mi általunk beindított program is, úgyhogy ezt mérlegelni fogják az akkumulátorgyártók Magyarországon.
Cepek Gábort, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
December közepén nagy többséggel döntött az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó határozatról. A lépés várható hatásairól Hortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét Exterde Tibor kérdezte.
Azt szokták mondani, hogy a politikában és a szerelemben nincs olyan, hogy véglegesség, nincs olyan, hogy soha. Az Európai Bizottság részéről több ízben felmerült, hogy örökös szankcióval kívánják sújtani az orosz energiahordozókat. Dani Jorgensen energiaügyi biztos úgy fogalmazott, hogy soha többé egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretne az európai piacon látni. Úgyhogy a bizottság részéről a kommunikáció alapján ez a törekvés. Az Európai Parlamentben, ahol megszavazták ezt a lépést, ott még nagyon sok olyan képviselő van, aki hasonlóan radikális álláspontot képvisel ebben az ügyben. De én úgy látom, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban részben a háborúval kapcsolatos fejlemények tükrében is egyre több és több olyan vezető is van az Európai Unióban, aki már árnyaltabb, mérsékeltebb hangnemet üt meg ebben a kérdésben. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogyha az Európai Unió teljesen leállítja az orosz olaj- és gázbeszerzéseket, akkor bizonyos infrastruktúra elemek helyreállítása jóval nehézkesebb lesz, egyszerűen műszaki okokból kifolyólag is.
Tehát ami nem folyik valami, az úgy tönkre megy, hogy utána nincs értelme helyreállítani, vagy újat kell építeni? Erre céloz?
Vagy nagyobb problémát okozza a helyreállítását. Vannak azok az infrastruktúra elemek, amiket konkrét kár ért, tehát például az északi áramlat gázvezetékkel kapcsolatban több ízben felmerült, hogy a 4 vezeték szából egy az nem sérül, de annak nincs meg az engedélye, azon viszonylag rövid időn belül újra lehetne indítani a szállításokat. A másik 3 vezeték sérült, azokat is helyre lehetne állítani, ennek lenne egy jóval nagyobb költség igénye és idő igénye, de ennek csak akkor lenne értelme, hogyha mind a két oldalon igény mutatkozna a kereskedelemre. De mondjuk a barátságkőolaj vezetékkel kapcsolatban több ízben fölmerült, hogyha teljesen leállítanák a vezetéket, és ez jó ideig így is maradna, akkor utána jóval kisebb eséllyel állítanák helyre, hiszen olyan helyreállítási munkálatok lennének szükségesek, amelyek csökkentenék annak a lehetőségét, hogy helyre lehessen állítani a vezetéket, de én úgy látom, hogy ez a meccs még nincs lefutva. Magyarország és Szlovákia például jelezték, hogy bíróságon meg fogják támadni ezt a döntést, tehát szerintem ez még nem tekinthető lefutott meccsnek.
Az idő múlása nem fogja elporlasztani az orosz energiahordozók iránti igényt. Arra gondolok, hogy mindenki megpróbálja nyilván kiépíteni a saját alternatív forrásait, és hát ott van Donald Trump, aki azt mondja, hogy fúri, baby, fúri, ő a legnagyobb örömmel és a megfelelő áron, gondolom, a számára megfelelő áron fog energiahordozókat idehozni.
Vannak, akik emellett érvelnek, és hosszú távon, sok éves perspektívában valóban felmerül ennek a lehetősége, de az élet egyelőre nem ezt igazolja. Érdemes a cseppfolyósított földgázbeszerzésekre gondolni. A tavalyi évben, a tavalyi évet látjuk teljes egészében, az orosz cseppfolyósított földgázbeszerzések volumene az azt megelőző évhez képest jelentősen növekedett, az amerikai beszerzések pedig enyhén csökkentek. Az látszik, hogy egyszerűen azért, mert az orosz piac közelebb van az Európai Unióhoz, és mert az oroszok bizonyos termékek esetében hajlandóak diszkontot adni, ezért megéri az Európai Unióban orosz olajat, gázt vásárolni, és hogyha kereskedelmi intézkedésekkel vagy szankciókkal nem korlátozzák ezeknek a beszerzését, akkor a kereskedők figyelme az automatikusan az orosz beszerzések irányába fordul. A kérdés inkább talán úgy merül föl, hogy szükség lesz-e orosz olajra és gázra itt az Európai Unióban. Én azt gondolom, és az előrejelzések többsége is ezt mutatja, hogy jó pár évig még nagy mennyiségben fog az EU olajat és gázt vásárolni, de hát vannak olyan képviselők meg politikusok, akik ezt vitatják, például Dani Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa, még az év elején úgy fogalmazott, hogy nem olyan sokára már alig lesz szükség ilyen típusú energiahordozókra.
Ha van kormány, vagy több kormány, amelyik beleáll és azt mondja, hogy ő már pedig orosz energiahordozót akar használni, akkor azt meg tudja úgy csinálni, hogy ez büntetés, szankciót, meg mindent beleszámítva még mindig jó alternatíva legyen, vagy nem tudja megcsinálni?
Ez a következő időszaknak az egyik nagy kérdése. A pontos szövegezése még nem látszik a jogszabálynak. A pontos szövegezésén múlik az is majd, hogy hogyan lehet ezt bíróságon megtámadni. Az elv, az alapelv az már látszik. Önmagában potenciális jogsértésként azonosítható, hogy egy nagyon egyértelműen szankciós lépést az Európai Bizottság kereskedelempolitikai intézkedésként próbál keretezni. Az is erősen kritizálható, vitatható, hogy egy olyan területen, az energiamix kialakítása, az energiabeszerzések szabályozása, ami tagállami hatáskör, az Európai Bizottság ennyire durván beavatkozik. De hogy pontosan lehessen látni, hogy milyen potenciális kiskapuk, vagy milyen tagállami mozgásterek nyílnak azon tagállamok számára, amelyek szeretnének továbbra is orosz energiahordozókhoz jutni. Ha megengedi, szerkesztő úr, még egy kiegészítő gondolat, hogy az olaj esetében azért azt is tapasztalhattuk, hogy meg ez a cseppfolyósított földgáz esetében is így van, hogy azokban a tagállamokban, amelyek nem akartak orosz energiahordozókat vásárolni is, a kereskedők egy része talált olyan kiskapukat, ahol képes volt a meglévő szankciókat megkerülni. A történelmi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogyha bizonyos energiahordozókra vagy bizonyos termékekre van igény eladói oldalon, hogy értékesítsék, van igény vevői oldalon, hogy megvásárolják, akkor az valamilyen volumenben utat fog magának találni, igaz, az új értéklánc hosszabb és drágább lesz.
Hortai Olivérta, a Századék Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőit hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
5 évre szóló megállapodást írt alá az MVM az amerikai Chevronnal 2 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz szállításáról, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter december közepén. Szabó Gergő szállítása.
Az Egyesült Államok és Magyarország közötti jó kapcsolatnak köszönhetően továbbra is biztonságban van a magyar állam energiaellátása. Ezt erősíti az amerikai Chevronnal kötött megállapodás is, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.
Földgáz területén most egy mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy az MVM és az amerikai Chevron vállalat egy 5 éves időtartamú, évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz vásárlásáról szóló szerződést írt alá. Ez azt jelenti, hogy a következő 5 esztendőben összesen 2 milliárd köbméternyi amerikai eredetű cseppfolyósított földgáz kerül be a magyar energiaellátásba. Ez az első alkalom, hogy amerikai cseppfolyósított földgáz a magyar energiaellátás része.
A tárcavezető a sajtótájékoztatón érintette az atomenergia területén folytatott kétoldalú együttműködést is.
Másik alappillére az energetikai együttműködésünknek a nukleáris energia. Egyértelműen az a célunk, hogy Magyarországon a nukleáris energia szerepét növeljük. Ehhez a nukleáris kapacitásokat kell növelni, és a nukleáris kapacitásokat úgy növeljük, hogy közben az amerikai-magyar nukleáris együttműködés a szerepét is növeljük. Mivel a paksi jelenleg működő atomerőmű üzemidejét meg fogjuk hosszabbítani, és két új nagy blokkot is építünk, a jövőben több nukleáris fűtőelemre lesz szükségünk, mint korábban. Ezért kötöttünk szerződést a Westinghouse-szal, és ezért vonjuk be az amerikai fűtőelemeket is 2028-29-től a magyar nukleáris iparba. Emellett megállapodtunk már használt nukleáris fűtőelemek biztonságos, a környezetet megóvó tárolásáról, és megállapodtunk abban is, hogy kis moduláris atomerőműveket amerikai technológiai támogatással fogunk építeni Magyarországon.
Szijjártó Péter kijelentette, a magyar-amerikai energiaügyi együttműködés a józanészre alapul, annak a belátására, hogy az energiaellátás nem ideológiai, hanem fizikai természetű kérdés.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Jelentősen csökkent a dízel meghajtású járművek iránti érdeklődés, és több mint 40%-os növekedéssel az elektromos autók nyerték a novembert. Erről beszélt az Inforádiónak a használtautó.hu márkamenedzsere. Lőcsei Dánielt Kalapos Mihály kérdezte.
Az alternatív hajtásláncok nagyobb előnyben részesülnek az érdeklődések szempontjából, tehát látható is, hogy az elektromos autók például tavaly novemberben 19 000 érdeklődést generáltak, még ebben a hónapban, 2025-ben 27 000-et. Ez 42,4%-os növekedés. A hibrideknél is láttunk egy komolyabb növekedési tendenciát, ami 17%. Míg a hagyományosabb hajtásláncoknál, például a benzinesnél visszaesett az érdeklődések száma 3,1%-kal, a dízeleknél pedig egy picit drasztikusabb visszaesést tapasztaltunk, az pedig 9,4%.
Mi áll ennek a hátterében?
Hát a dízeleknél látunk ugye komolyabb visszaesést, tehát szerintem azt érdemes megvizsgálni. Itt igazából annyi történik, hogy míg a dízelekre továbbra is van kereslet, tehát 142 000 ember csak novemberben így is érdeklődött dízelautók iránt, szemben a tavalyi 157 ezres számmal, viszont már nincs akkora árukészlet. Ugye egyre kopik. A gyártók is inkább hibrid autókban gondolkodnak, elektromos autókban gondolkodnak, a cégek is inkább hibrid autókat vásárolnak, és hogyha ők már elhasználták azokat a hibrid autókat, akkor azok kerülnek a piacra, és beindul egyfajta dominó hatás, mivel már nincs annyi dízel a piacon, nincs is mit annyira keresni, ezért is növekszik a hibrid autók érdeklődésének a száma, többen keresik azt, hiszen ugye a hibrid az a dízelt hivatott kiváltani.
A modell ranglista élmezőnyéről mit lehet elmondani?
Általánosságban megvizsgálva kevésbé változik az, hogy mi a legnépszerűbb autók top listája. A Opel Astra, Volkswagen Golf és Suzuki Swift vezette jóformán az egész évet. Ugye ezekből számtalan variáns létezik. A Swiftből nyilván nem, tehát az zömmel benzines, viszont a Golfból megtalálható kombi, ferdehátú, dízel és alternatív hajtáslánccal rendelkező modellek is az Astránál is hasonlóan. A hibridek piacán pedig úgy látjuk, hogy inkább a drágább 10 plusz millió forintos átlagáru autók vezetnek az elektromosoknál. Ugyanez az elektromos autóknál például a Tesla Model 3 a legnépszerűbb, a BMW i3 volt a legnépszerűbb rengeteg ideig, főleg az ára miatt, viszont ezt a Tesla megelőzte, mert annyira lement az átlagára.
Az autók átlagos életkora csökkent?
Csökkent, igen. Minimálisan viszont csökkent, tehát 12,6 évről csökkent le 12,4 évre. Ez igazából azt mutatja, hogy valószínűleg kezdenek kikopni azok a nagyon-nagyon régi autók, és most már az emberek elkezdtek újabb autókat keresni, a készlet is egy kicsit nagyon minimálisan, de fiatalodik, és ezt a tendenciát már észrevettük az előző hónapokban is.
Összességében lehet azt mondani, hogy egyre fiatalabb, egyre jobb minőségű használt autókat vesznek a magyarok?
Azt nem feltétlen biztos, hogy vesznek. Az biztos, hogy a készletezés az inkább fiatalodik, de ahogy így számokban is látjuk, nagyon minimálisan, és még nagyon sok idő, mire odaérünk, hogy azt mondhassuk, hogy egy egészséges használt autópiacról tudunk beszélni, viszont mi úgy látjuk, hogy minimálisan pici léptekkel, de kezdünk odaérni a célhoz, igen.
Lőcsei Dánielt a használtautó.hu márka menedzserét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, boldog ünnepeket, viszont hallásra!